Nagyon sok szeretettel és őszinte tisztelettel köszöntök ma én is mindenkit. Hadd kezdjem egy rövid olyan bizonysággal, hogy megmondom nektek nagyon őszintén, hogy ez a mostani Isten tiszteletre való felkészülés nagy vívódást okozott bennem. Egyrészt azért nyilván megvan ennek az emberi vetülete és az időhiány a gyerekek mellett, tényleg 10 perc szünetmentes életünk nincsen, otthon legalábbis. De igazság szerint az, mert maga az üzenet az engem nagyon átjárt. Valóban Isten igéje igaz, hogy élő és ható, élesebb, mint a két élő kard, áthatol az elme és a lélek, az ízületek és a velük szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. És egy-egy igéi üzenetnek a megragadása, tudjátok, nem az Isten igéinek élő és hatóságának a kérdésköre miatt vívódás, mert Isten igéje élő és ható, hanem az, hogy az egy két élő kard, és áthatol, megítél, Isten igéje valóban a gondolataim, a gondolataink szintjéig vág, oda-vissza, ugyebár, mint a két élő kard, és hadd mondjam el azt, hogy nagyon sokat vívogodok én is a mindennapokban az óemberi kikönyöklésekkel, és újra és újra vissza kell térnem nekem is az igéhez, a kereszthez. Úgymond reformálódnom kell, természetesen nem az egyházi vonatkozásába értem ezt, hanem elsősorban annak a szónak az eredeti jelentését, hogy vissza kell térni az embernek az Istenhez, a kereszthez, vissza kell térni Istennek az igéjéhez, az Istennel való személyes kapcsolathoz időként mindig vissza kell nekünk térni, mert ha ez nincs meg, akkor úgy jár az ember, mint Iskáriótes Júdás, hogy az ő életének folyamatos, sorozatos rossz döntései következtében teljesen eltorzul. És ezért szükségünk van reformálódásra, én úgy gondolom, visszatérni Istennek a drága igéjéhez, és szeretnék a mai napon majd Júdásról beszélni, és mindezt úgy szeretném elmondani nektek, hogy engem nagyon megérintett, és minden egyes szó és gondolat tényleg az Atya adja azt, hogy engem rejtsen el, és ő nyilvánuljon meg, és a Szent Szelleme adja azt a erővel és hatalommal való evangéliumnak a megszólaltatását. Enélkül hadd mondjam el, hogy a Szent Szellem nélkül egy szót nem éri meg itt kimondani. Ha Szent Szellem nincs a mi életünkben, akkor valóban nincs az az erő és hatalom, mint ami pünköstkor volt, hogy erő és hatalommal szólaltatott meg az evangélium. És szeretnélek ma titeket így ilyen szívvel, ilyen alázattal, Júdásról majd tanítani, ezt túlzás. Elmondani, amit én átéltem és megéltem. Két helyről szeretném majd az igét felolvasni. Az egyik majd Júdás Iskariótesnek az életének a utolsó egyik etapját fogjuk áttekinteni, illetve amennyire én el tudtam jutni az evangéliumokba, Júdásnak az életét fogjuk átnézni, hogy mit tanulhatunk az ő életéből. Márpedig tanulhatunk, különben nem iradódott volna meg, igaz? A másik pedig az, hogy meg fogjuk nézni Jézusnak azt a példázatát, ami én úgy gondolom, hogy a gyermekszolgálatosok körében talán az egyik legnépszerűbb, de számunkra felnőtteknek, fiatal felnőtteknek pedig nagyon komoly üzenetértéke van. Ez a homokra vagy sziklára épített ház, vagyis inkább élet. Nem egy kötelező iránymutatás, de engedjétek meg, már többször is akartam mondani, hogy ha csak tehetjük, hozzuk el a Bibliánkat, és abból kövessük Istennek az igéjét. Nagyon hálás vagyok a technológiáért, hogy most már tényleg ott van a kezünkben a telefon, és az mindig nálunk van, és ott van rajta a Biblia, de azt kell, hogy mondjam, hogy azért az analóg változatnak, én úgy gondolom, hogy sokkal megragadhatóbb hatása és eredménye lehet a mi életünkbe. Szeretném tehát akkor felolvasni az első igeszakaszt, ez a János 13:21-31-ig. Kélek, kövessétek figyelmesen. Jézus árulója. Miután ezeket mondta Jézus, megrendült lelkében, és bizonyságot tett e szavakkal. Bizony, mondom néktek, közületek egy, elárul engem. Zavartan néztek egymásra a tanítványok, vajon kiről beszél? Jézus mellett telepedett le az egyik tanítvány, akit Jézus szeretett, intett neki Simon Péter, hogy tudakolja meg, ki az, akiről beszél? Az ráhajolt Jézus keblére, és megkérdezte tőle, Uram, ki az? Jézus így felelt, akinek én mártom bele a falatot, és odaadom. Bemártotta tehát a falatot, és odaadta Júdás Iskariótesnek, a Simon fiának, és akkor a falat után belement a sátán. Jézus pedig így szólt hozzá: amit tenni szándékozol, tedd meg hamar. Az ott ülők közül senki nem értette, hogy miért mondja ezt neki. Egyesek ugyanis azt gondolták, hogy mivel az erszény Jézusnál volt, azt mondja nekik Jézus: vedd meg, amire szükségünk van az ünnepre. Vagy az, hogy a szegényeknek adjon valamit. Miután tehát elfogadta a falatot, azonnal kiment, már este volt. Többi evangélium is leírja ezt a drámai eseményt, én azért ebből az evangéliumból választottam, mert tudjuk jól, hogy a János evangélium íródott a legkésőbb, és ha bár apró részleteiben eltéréseket tapasztalhatunk, teszem azt például, hogy itt kérte Simon Péter Jánost, hogy kérdezze meg, ki az, míg mondjuk a Máté evangéliumában egyen-egyenként kérdezték meg Jézustól, hogy Uram, csak nem én, ki az én, esetleg én. De úgy gondolom, hogy János, aki látva az előző három evangéliumot, átjárva, átgondolva, és úgy szintetizálva ezeket az eseményeket, ezeket átgondolva írja le ezt az eseménysort. Kérlek titeket egy pillanatra, hogy gondoljunk bele, hogy mennyire drámai ez a kijelentés. Van egy ünnepi vacsora, egy meghitt, megszentelt ünnepi a Pészák, ugyebár a kivonulásnak a megünneplését ekkor egy ünnepi vacsorával ünnepelték meg. És Jézus bejelenti az árulásnak a tényét. És mindenkiben úgy megfagy a légkör, mindenki nem tudja, hogy most mire gondoljon. És Jézus a tanítványi kérdésre azt válaszolja: amit akarsz, azt hamar cselekedd. Júdás kapcsán szeretnék egy pár gondolatot elmondani. Léteznek olyan tévtanítások, ki kell mondani, akik Júdást nem tekintik igazság szerint árulónak, hanem egy ilyen eleve elrendelés emberének gondolják. Azt gondolják, hogy Júdás, az ő személye, az ő megítélése tulajdonképpen egy ilyen áldozat, egy isteni eleve elrendelés, a megváltásnak az eszköze, a körülmények fogja megváltás művének negatív kimunkálója. Gondoljunk bele, hiszen ha nincsen árulás, nem kerül Jézus a keresztre, nincs kereszthalál, nincs megváltás, tehát e vonatkozásban lehet ez egy logikus, viszont közel sem erről van szó. Azt látjuk, hogyha az evangéliumokban megnézzük Júdásnak az életét, hogy Júdás az az ember, az a tanítvány, aki rossz választások és döntések sorozata vitte az ő életét oda, hogy majd árulóvá lett. Az apostolok cselekedeteiben is Lukács evangélista úgy ír róla az Apcsel 1.16-ban, hogy aki vezetője lett azoknak, akik elfogták Jézust. Tehát ki kell mondani, hogy nem Isten tette őt árulóvá, hanem az ő életének, az ő döntés sorozata jutatta el abba az állapotba, ahol van. Szeretném leszögezni még azt itt az Isten tisztelet bevezetésénél, hogy Isten az emberi szabadságot soha nem lépi át. Döntés elé állít, és én úgy gondolom, hogy már ez önmagába kegyelem, de a döntésnek a jogát, a döntésnek a szabadságát a te életedben soha nem lépi át. Jól ismert igaz 5 Mózes 30.19-ben, előttökbe adom az életet és a halált, az áldást és az átkot, választ hát az életet, hogy élhess te és utódaid is. Isten mindig felkínálja a lehetőséget, amíg nem telik be az idő. De a döntési szabadság az mindig megadatik számunkra. És akárhogy is döntesz az életednek bármelyik szakaszába, ennek a felelősségét nem háríthatjuk soha az Istenre. Júdás tekintetében többen gondolkodnak úgy, hogy bántják őt, megvetik őt, ítélkeznek felette, esetleg haragszanak rá. Én úgy gondolom, hogy nem ez a helyes magatartás. Én, amikor ifisként fiatalabb életszakaszomban olvastam az evangéliumokat, én egy picit haragudtam Júdásra. Hát, hogy mondom, hogy lehet, hogy tehet ilyet? Hát, és úgy belül magamban mindig úgy szurkoltam, hogy azt mondtam, hogy hát, ha nem árulja el Jézust. Hát, ha Jézus nem engedi azt, hogy elfogják. Hát, ha meglátják az ő ártatlanságát. Jön valaki, aki elég bátor ahhoz, és kiáll végre Jézus mellett. Maga a Júdás név, ha megnézzük az ő eredeti jelentését, azt jelenti, hogy áldott legyen az Úr. Ez egy gyönyörű név. És úgy fel is merült bennem a kérdés, hogy hát miért nem adjuk ezt a mi gyermekeinknek. Tudom azt, hogy nem is lehet. De abban az időben, ugyebár a zsidóságban, Jézus idejében ez egy nagyon népszerű név volt. Mondhatnám olyan, mint mondjuk ma is divatos nevek vannak, de a zsidóságban ugyebár a név jelentése mögötti tartalom miatt, illetve az édesapára való tekintet miatt nevezték el elsősorban a gyermekeket. És azért a Júdás egy nagyon gyakori név volt. Ott van Júdás Tádeus, ugyebár a másik apostolja, az ifjabb Jakab apostolnak a testvére, így is kezdi ugyebár a Júdás levelét, senkit meg ne tévesszen, ugyebár az nem az Iskáriótes, hanem nagyon gyakori volt a Júdás név. És miért nem adjuk? Miért félünk ettől a névtől? Hát azért, mert ugyebár a név mögött van egy rettenetes cselekedet. A Cézárt vagy a Nérót se adjuk a gyerekeinknek, maximum ugyebár a kutyákat szoktuk így elnevezni. És szeretném, ha megnéznénk azt, hogy mit tanulhatunk Júdásnak az életéből. Én 7 dolgot írtam fel, több minden feljött, de megmondom őszintén, ami úgy engem megérintett, és ami nekem kijelentés és réma volt, és amire úgy rádobbant a szívem, azt a 7-et szeretném most így nagy vázlatokban elmondani. Jó alapja lehet majd egy házi csoport beszélgetéskor. Nézzük meg, hogy mit tanulhatunk, és kérlek titeket, hogy amikor ezt a 7 dolgot fogjuk megnézni, legyünk olyanok, mint a Máté szerint ezen az úrvacsorán. Az úrvacsorai ugyebár a keresztény egyházban utolsó vacsoraként megmaradt esemény. Kérdezzük meg magunkban, hogy Uram, csak nem én. Tegyük fel ezeket a kérdéseket. Tehát nézzük meg, mit tanulhatunk Júdás életéből. Az első gondolat, amit leszűrhetünk, ha Júdás életét nézzük, hogy Júdás élete példa arra, hogy lehetséges, hogy közel legyél fizikálisan Jézushoz. Lehetséges az, hogy közel legyél itt a gyülekezetben Jézushoz, benne légy a szolgálatban, de szívedben mégis távol vagy Jézustól. Nézzétek, Júdás benne volt a 12-ben, ott volt, amikor Jézus lecsendesíti a tengert, amikor felszolgálnak az 5000 embernek, amikor a tanítványok kérik Jézus, hogy taníts minket imádkozni, és Júdás is kéri, hogy taníts minket imádkozni. Amikor Jézus kettesével küldi ki a tanítványokat, és Júdás is úgy jön be, és számol be, nem tudjuk persze, ki volt a párja, hogy az ördögök engedelmeskedtek nekem, és mégis távol volt Istentől. Lehetséges, hogy úgy imádod az Istent, akár itt vagy fenn a színpadon, nem most, ez mindig kivétel a jelenlévőkre, de hogy úgy vagy, úgy szolgálsz, hogy nyakig benne vagy a szolgálatban, és közben te szíved már rég távol van az Istentől. Attól a szerető atyától már rég elhidegült, eltávolodott a te szíved. Benne vagy nyakig a szolgálatban, senki nem látja a te életednek azokat a mélységeit, de mint a Júdás életében is látjuk, hogy már rég távol van, kihűlt az ő szíve. És szeretném azért azt elmondani, hogy mint ahogy a tanítványoknak is, Júdásnak is, senkinek nem volt annyi lehetősége Jézus test közelből tapasztalni, Jézust élőben látni, átélni, megélni, kérdezni tőle, mint a tanítványoknak volt. Júdás ezeket a lehetőségeket mind elvesztette. És engedjétek meg, hogy hozzam azt a párhuzamot, hogy egy generáció nem volt még olyan, mint a mi generációnk. Soha nem volt több lehetőségünk megismerni az Isten országának a dolgait. Egy kattintásra vagyunk a Bibliának valamennyi fordításaitól, egy kattintásra vagyunk a világ legjobb tanításaitól, konkordanciáitól, a gyülekezeti eseményeket, lehetőségeket nem is tekintve. Szánkban van az élő Istennek az evangéliuma, de ugyanakkor tudom azt, hogy egy kattintásra vagyunk a világ összes mocskától, szennyétől. Egy kattintásra vagyunk az összes tévtanítástól, mert ömlik ránk az a sok szenny és mocsok, ami a tévén, az interneten keresztül árad az emberre. A második, hogy téves elvárások az Isten fia tekintetében. Elhangzott már, és egy-egy gondolat erejéig én is érintettem már, hogy Júdás Jézusban nem a mesiást várta. Júdás Jézusban egy olyan vezetőt, egy olyan forradalmárt várt, egy olyan embert, aki fellép az akkori leuraló római hatalom ellen, és úgy kirázza a népét, és egyfajta forradalmat csinál. Egy kemény mesiásra várt, egy olyan mesiásra, aki, aki majd így utat tör, és ők ugye bármint akik ott vannak, közvetlenül Jézus körül akár egy kormányzói szerepet majd betölthetnek, hamis elvárások voltak Jézus irányába. És hadd mondjam el, hogy Júdás nem a pénzért árult el Jézust, hanem amikor úgy vagyunk, úgy ismerkedünk meg az Istennel, hogy hamis elvárásaink vannak, hogy majd az én életemet jön és rendbe teszi, majd megadja ezt, és teljesen más világot, dimenziót, és nem magát, Jézust akarom megismerni, hanem az ő kezét, nem az ő tekintetét, akkor hadd mondjam el, hogy júdási gondolkodásban vagyunk, mert hamis elvárásokat szegezünk a mi életünkbe Jézus Krisztusról, és Júdás, amikor látja Jézust, vele van, folyamatosan megy, és látja, hogy Jézusnak fontos az elveszett, Jézusnak fontos az, hogy nem küldi el az, aki vakon megy, hogy Dávid fia, könyörülj rajtam, nem zavarja el a leprás, hanem megérinti, meggyógyítja, oda hajol a bűnösnő mellé, akit pont házasságtörésen értek, és mindenkinek ott a kő a kezébe, de ő egyedül oda hajol, nem ítélkezik. Jézus az, aki nem diszkriminál. Ott van a samári asszony, egyedül oda megy és beszél vele. Érdekli az ő lénye, személye. Atyának mondja az Istent. Olyan tanítások hangoznak el, hogy ott hagyja az egyet a 99, vagy a 99 miatt. Elmegy és megkeresi azt az egyet. Júdás azt hallja, hogy Jézus azt mondja, hogy ha megütnek az egyik oldalt, fordítsd oda a másikat. Hát egy ilyen messiás. Egy ilyen messiást követni, hát egy ilyen messiással mi nem megyünk egyről a kettőre, a mai világba se. Hát a mai világ, ahogy hallottuk Zolitól felvezetésként, itt nagyon erős szelek fújnak. Itt egy erős messiás kell, aki hatalommal, erővel lép fel, akinek a nyomán változások vannak, a gyengéket lenyomjuk, eltiporjuk, nincs rá szükség, ki a Taigetoszra. Egy ilyen messiás, nekünk egy erős messiás kell. De ez ugyebár mind hamis ábránt. Júdás csalódott Jézusban, mert hamis elképzelései voltak. És a keresztény élet, a Krisztus követő élet elsősorban én úgy gondolom arról szól, hogy személyesen kell megismernünk Jézus Krisztust. És ő nem egy gyenge Isten. Ő a mindenség Istene erővel és hatalommal övezte fel az ő saruját. Megváltotta az egész világot, hallottuk az előző Isten tiszteleteken. Erő és hatalom az ő beszéde. Kihez mennék, Uram? Örök életnek beszéde van te nálad, mondja ezt ugyebár Péter. Harmadik, téves elvárások a gyülekezeti közösség iránt. Ezt nem azért mondom, mert ha jól tudom, a tagfelvétel lesz, hanem egyedül azért, mert Júdás életpéldája nagyon jó példa arra, hogy ha csak egy gyülekezeti közösséghez szeretnénk csatlakozni, csupán egy gyülekezeti közösséghez, akkor szintén júdási gondolkodásban vagyunk. Mert előbb-utóbb csalódni fogunk emberekben. Csalódni fogsz önmagadban, csalódni fogsz bennem, elsősorban kezdjen magamnál, de akár a lelkipásztornál. És ezt látjuk, hogy Júdás életében is csalódások és rossz döntések sorozata. És még visszatérve az előző gondolatra, tudjátok, nem hiába Júdás, nem hiába a lábmosás éjszakáján megy el és tagadja meg Jézust. Ott telt be a pohár Júdásnak, hogy egy olyan Isten, aki megmossa az én lábamat, betelt Júdásnál a pohár, és amikor benne van a tanítványi közösségben és rész van benne, akkor gondolkodtam azon, hogy lehet így 3 évet végigcsinálni. Hogy van az, hogy az ember itt van a gyülekezetben, évekig itt vagyunk, testvérnek mondjuk egymást, és egyszer csak elmegy. Csalódik esetleg Jézusban, csalódik a gyülekezetben, én nem ezt vártam. A gyülekezet, hadd mondjam el, hogy azért önmagában is vonzó. Mert egy olyan közösség, egy olyan Istenhez, Krisztushoz, fizikálisan és szellemi értelemben is, közel való közösség, ahol át lehet élni, nagyszerű átéléseink lehetnek a dicsőítésben, a egyes alkalmainkon, egy segítő testvéri közösség. Nagyon sokat számít ez az életben. Hadd mondjam el, hogy nekem rengeteg ilyen megélésem van, amikor az én testvéreim segítettek. Amikor 20 pár évesen eltemettem az édesanyámat, még hallgató voltam, semmi pénzem nem volt, és kaptam a borítékokat. Tudjátok, ezek mekkora segítségek voltak. Emlékszem, nagyon sokáig jártunk jegyesben a feleségemmel, szintén nem akartunk addig megházasodni, amíg ugyebár nem volt munkánk, és nem volt pénzem felmenni Budapestre. Ugyebár egy pesti lány lett az én drága feleségem, nem volt pénzem felmenni. És egyszer ezt én mondtam is egy alkalmon, és az egyik testvér odajött hozzám, testvérpár, hogy figyelj Józsi, egy utat állunk. És tudjátok, egy segítő közösség. Júdás élvezte az ingyen konyhát 3 évig. Ott volt, test közelbe látta, tapasztalta, a gyülekezet önmagában vonzó, én úgy gondolom a mai világban. De ha csak eddig jutunk el, hogy ez egy jó közösség, és ezért érdemes csatlakozni, akkor higgyük el, hogy csalódni fogunk előbb-utóbb a gyülekezetben. Ha te nem találkozol személyesen a te életedben Jézus Krisztussal, és a drága kiomlott vére nem lesz számodra valóság, bűnt megváltó, eltörlő erő és hatalom, ha nem éled át személyesen a te életedbe, hogy Jézus megváltja a te életedet, ő az, aki az elveszettségből az üdvösségre, a halálból az életre hozza a te életedet, és nem jön az a csontjaidba rekesztett tűz, hogy Istenem, én vágyok olyan kapcsolatba, olyan testvéri közösségbe lenni, ahol azt élik át testvérek, amit én is, hogy Istenem, mindenem a tiéd, akarlak szolgálni tégedet, akkor csalódni fogsz a gyülekezetben, és szisztematikusan csalódni fogsz emberekben. Ha ez nincs benned, egy ilyen vágyódás, akkor higgyétek el, hogy ideig, óráig múlandó dolgokért áldozod oda az idődet. Isten bizalmat és lehetőséget ad a változásra. Gondolkodtam azon, hogy miért Júdást bízza meg Jézus a pénztár szolgálattal. Ez nem kis feladat, hadd mondjam el, akik most végzik, nagyon-nagyon nagy felelősség, köszönjük a szolgálataitokat, zárója bezárva. Miért? Hiszen Jézus tudja azt, hogy Júdás folyamatosan lop, igaz? Ráadásul, ha végignézzük a tanítványi repertoárt, nem Júdás volt a legélesebb kés azért a tanítványi fiúkban, azért ezt is látjuk. Ha lehetne választani, én Mátét bíztam volna meg. Mit lehet róla tudni? Vámszedő volt, gyorsan tud számolni, ugyebár ismeri a pénzeket, és ami a legfontosabb, amikor Jézus azt mondja, hogy kövess engem, ott hagyott mindent. Neki nem volt fontos a pénz, neki nem volt kísérthető a pénz. Jézus miért nem őt bízza meg? Miért kell egy ilyen pióca, aki szívja le az egyháznak a pénzét, a szenteknek a pénzét? Miért? És gondolkodtam is ezzel, miért van az, hogy Jézus kivételezik Júdással, asztalfőhöz ülteti, az első falatot adja neki. Ugyebár a zsidóságban az első falatot az édesapa az első szülött fiának adja. Miért adja Jézus, miért kivételezik vele? Azért szerintem, és ez egy gondolat, de több értelmes gondolat is lehet, hogy Isten mindig lehetőséget ad a változásra. És ad, és ad, és ad lehetőséget. És ahhoz, hogy legyen lehetőséget dönteni, ahhoz lehetőség kell. És tudod, Istennek az anyagi javak, a financiális dolgok, azok eltörpülnek, ha egy ember életének, életváltozásának a lehetősége a tét. Jézusnak nem számítanak az anyagi javak, ha egy életváltozás múlhat rajta. Isten Jézus Krisztusban lehetőséget ad mindannyiunk számára, és bizalmat a változáshoz. Mi az az életedben, ami mindig visszatérő? És ahogy mondta Tóth Sándor, vagy 2 alkalommal ezelőtt, hogy még adja a kegyelmet, és nem mondja azt, hogy elég, hanem még adja a lehetőséget. 5. az, hogy amit én ide felírtam, hogy lehetséges az, hogy Isten többször akar téged már megállítani. Szólt a dicsőítésen, az igehirdetéseken keresztül. Többször akart már sorompót állítani a te életedbe, az életednek bizonyos területén, de te ezeket szisztematikusan mindig átléped. Jézus, mikor látjuk a tanítványokkal mozog, és rengeteg tanítást mond a tömegnek, majd a tanítványoknak, számos és számos tanítást szólt Júdásnak, hogy hagyja abba, amit csinál. Máté 6.24. Senki sem szolgálhat 2 úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. Kell ennél egyértelműbb tanítás? Máté 7.21. Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem. Uram, Uram, Taníts minket imádkozni, igaz? Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyi atyám akaratát. Máté 16:26, mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt val? Vajon mit adhat az ember váltságdíjul a lelkéért? Kell ennél egyértelmű tanítás? Júdás ezt látta, hallja, és mégis elveszett lehetőségeket. Folyamatosan sorompókat lép át, amit Jézus személyesen ad az ő életébe. Tegyük fel mindig magunkba a kérdést, hogy Uram, csak nem én. 6. Júdás jó példa arra, hogy lehet bánkódni a bűneink felett úgy, hogy közben nem térünk meg. Hát ez engem nagyon szíven ragadott. Én egy személyes, őszinte vagyok, engem mindig frusztrál egy kicsit, hogy most mindenki megy a világhálóra, és mindig eszembe jut az az első tanítás, amikor kezdődött a pandémia, hogy elsősorban a gyülekezetnek szól minden egyes prédikáció, de amikor úgy megosztom a személyes dolgot, és kimegy, ez egy kicsit engem még frusztrál, de mégis elmondom, mert nekem így vált életté és kenyérré. Sokan tudjátok, akik ismertétek az én szüleimet, hogy édesapám nagyon kemény alkoholizmusban volt, és amikor ő mindig hazajött, és teljes részeg állapotban volt, akkor ő pusztító volt az ő jelenlétében lenni. És nagyon sokszor gyerekként kértük, sírva könyörgött édesanyám, és sokszor édesapa nagyon megbánta, és sírt, de csak bánkódott. Nem tért meg soha. Isten megadta a legvégén a kegyelmet, hogy megtérjen, de én úgy nőttem fel, hogy lehet bánkódni bűneink felett úgy, hogy nem hoz életváltozást. A bánkódás az még nem hoz életváltozást. Péter tagadta Jézust, nem kisebb bűnt követett el, átokkal, kötelékkel tagadta Jézust. Így görbüljek meg, és stb. Lehetnénk a magyarra lefordítva. Péter megbánta a bűnét és megtért, Júdás bánta a bűnét, de nem tért meg. Jó őszintén szembenézni most önmagunkkal, hogy van olyan bánkódás, ami még nem viszel téged a megtéréshez. 2 Korintus 7:10 igét hadd rendeljek kérlek mellé, vagyis inkább az Isten. Mert az Isten szerinti szomorúság megbánhatatlan megtérést szerez az üdvösségre, a világ szerinti szomorúság pedig halált nemz. És elhangzik a tanítványi kérdés. Re Jézusnak a válasza. Amit akarsz, Jézus Júdás szemébe néz, ott a többiek előtt. Júdás, amit akarsz, azt tedd meg hamar. Júdás, még most dönthetsz. Jézus Júdást döntés elé állítja. Amit akarsz most cselekedni, ott van a zsebében a 30 ezüst. Ott van az utolsó vacsorán, az ünnepi vacsorán. Jézus bejelenti az árulás tényét. Mindenki vagy egyen-egyenként kérdezik, hogy Uram, csak nem én. És Jézus Júdás szemébe néz. Amit akarsz, azt tedd meg hamar. Júdás, vagy kiteszed ide az asztalra, azt a 30 ezüstöt, ami ott lapul a zsebedben, és bánd meg, és térj vissza, vagy menj el, és tegyél úgy, ahogy te jónak látod. Vagy térj meg, és gyere vissza az úrházába, gyere vissza az Istennel való személyes közösségbe, gyere vissza az én szárnyaim alá, vagy menj, és éld úgy az életedet, ahogy te jónak látod. Jézus Júdás döntés elé állítja. A tékozló fiú eszembe jutott, hogy tudjátok, a szerető atya, ugyebár jól ismerjük a történetet, az Isten az atya szerető képének, ugyebár a történeti képe. Ő nem megy a fiú után, amikor a fiú a disznóvájúban van. Nem megy úgy, mint az én nagyanyáim, hogy mesélték, hogy talicskával ment a férjéhez, hogy hozza haza. Nem ment oda a szerető atya. A te döntési szabadságodat soha nem lépi át az Isten. Megvárta az atya, míg dönt a fiú, hogy visszamegyek az atyai házhoz, megbánja, bánkódott, nem tudom, de döntés született az ő szívébe, és tudjátok, amikor hazaér, az atya nem habozott elébe szaladni. Ha te ma döntesz a visszatérés mellett, te döntesz Jézus Krisztus mellett, az Isten nem fog habozni elé szaladni. Hadd mondjam el. És ott van a történet folytatásaként, hozzátok a legszebb ruhát, adjátok a fiamra. Gyűrűt az ujjára. Az Isten téged fehér ruhába akar felöltöztetni. El akar téged pecsételni számára, önmagának, hogy örökösévé legyél az üdvösségre. És engem mindig nagyon megragadott az a kép, hogy ez a srác disznópásztor volt, nem tudom hány prostituáltal verte el a pénzt, és azért nagyon sok olyan dolog, ami nagyon valós esemény. Az atya úgy, ahogy van, ölelte magához. És majd azután jött oda, vétkeztem, te ellened és az ég ellen. Tudod, a szerető Isten úgy, ahogy van, akar téged magához ölelni. Ő nem várja azt meg, hogy te most akkor jó van, fiam, menjél be, tedd rendbe magad, hogy nézel ki, hányvával játszottad el a pénzemet. Nem ezt mondja, hanem azt mondja, magához, az ő szívéhez, kebléhez akar téged átölelni, magához ölelni. A megbánt bűnös ember előtt megnyitja az ő karjait az Isten. Hozzátok ide a legszebb ruhát, adjátok a fiamra. Gyűrűt az ujjára. Júdás lebecsülte Istennek a szeretetét, nem tudta megvárni, míg Péter átélte, milyen mély hatalma és dimenziója van az Isten szeretetének. És az utolsó gondolat az pedig az, hogy Júdás azt tette, amit a magyar társadalomban emberek tömegei tesznek. Drága testvérem, én nem tudom, te milyen élethelyzetben vagy, milyen szorításokban van jelenleg a te életed. Nem tudom, hogy milyen nehézségek szorításába éled a mindennapjaidat, de szeretném hirdetni számodra azt, hogy az öngyilkosság az soha nem megoldás az ember életébe. Az Isten szeretete határtalan, és ennek a mélységét mi nem tudjuk felfogni. Szeretni azt, akit te szeretsz, és ő viszont szeret, az nem nagy dolog. Bár hozzáteszem, hogy én ebbe nagyon sokszor elbukok. De szeretni azt, akit szeretetet várnál, de ő nem viszont szeret, hanem csak bántást kapsz tőle, vagy közömbösséget, és azt szeretni, az már valóban egy isteni dolog. Jézus Júdást nagyon szerette. Nem szeretett egy tanítványt se jobban, mint Júdást. Nem szerette jobban Jánost, aki azt mondja magáról, hogy én vagyok az, akit az Isten szeret. Csak ő megélte, átélte annak a mélységét és dimenzióját, hogy mit jelent az, hogy engem az Isten szeret. Ha már csak ennyit átélnénk a mindennapokban, ha úgy kelnénk fel napi szinten, hogy én vagyok az, akit az Isten szeret, én vagyok az, akit az Isten nagyon szeret, annyira máshogy gondolkodnánk magunkról, annyira másképp látnád a lehetőségeidet, másképp látnád magadat a munkahelyen, másképp látnád magadat a kapcsolataidban, másképp látnád önmagadat, a személyedet, én vagyok az, akit az Isten szeret. Péter átélte Istennek a szeretetét. Júdás nem tudta átélni. És a folytatásban pedig szeretnék egy jézusi példázatot felolvasni. Két evangéliumban is benne van, egyrészt a Máté, illetve a Lukácsba. De én a Máté szerinti példázatot, jézusi példázatot szeretném felolvasni. Ha tehetitek, kérlek, kövessétek. Máté 7:24-27. Maga a példázat arról szól, hogy az életben van egy olyan kapaszkodó, ami állandó, ami soha nem inog meg. Így most az év elején, legyek őszinte, senki nem tudja, mi vár rá. Igaz? Annyira sok változós az élet, annyira diverz az életünk, hogy nem tudjuk, hogy mi vár ránk. Egy biztos, itt a drága Isten igéje. Leír nekünk egy olyan kapaszkodót, ami állandó, ami meginoghatatlan, ami változhatatlan a te életedbe, ha ott van. Máté 7:24. Aki kősziklára épít. Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló lesz az okos emberhez, aki kősziklára építette a házát. És ömlik a zápor, és jönnek az árvizek, feltámadnak a szelek, és nekidőlnek annak a háznak. A háznak, bocsánat. De nem omlik össze, mert kősziklára van alapozva. Aki pedig hallja tőlem ezeket a beszédeket, de nem cselekszi, hasonló lesz a bolond emberhez, aki homokra építette a házát. És ömlik a zápor, és jön az árvíz, feltámadnak a szelek, és beleütköztek abba a házba, és összeomlott, és teljesen elpusztult. Mielőtt rátérnék az ige magyarázatra, túl azon, hogy ki milyen élethelyzetben van, hadd mondjam el, hogy ez az az alap, amire te mindig építhetsz. Lehet, hogy úgy vagy itt, hogy te már az életedben átélted azt, hogy nekem már átéltem azt, hogy összeomlott egyszer már minden az életembe. De ez az a kőszikla, ez az az alap, amire te mindig építhetsz. És miután tovább mennék ebbe a igének talán a kibontásában, szeretnék egy történetet elmondani számotokra. Ez lényegében egy életrajzi történet, ami lényegében egy Ronald Blick nevű nagyon híres rákutató orvos írt le, és mondott el az ő életrajzában. Lényegében egy olyan orvos volt, aki zsidó származású volt, és egy nagyon híres rákutató főorvos. A Los Angeles-i Onkológiai Intézetnek volt egy vezetője, és mint ezekben az intézményekben és ezekben az osztályokon, emberek tucatjai haltak meg napról napra, különféle súlyosságú rák betegség következtében. És elmondja ez az orvos nagyon őszintén, hogy az Isten hit tekintetében ő odáig jutott, hogy Istenem, ha te vagy, akkor te ezt nem engedheted meg. De mivel ezek vannak, ezért te inkább nem vagy. És nem akarok rólad tudni. És elmondja ez az orvos, hogy ahhoz, hogy elviselje ezeket a terheket, mély alkoholizmusba süllyedt, és hívott este, és már hívott nappal. Ez a rangos, híres orvos. És elmeséli az ő életrajzában, hogy egy napon bevittek egy 12 éves lányt, aki nagyon súlyos, nagyon gyors lefolyású rákbetegségben diagnosztizálták, és az orvosok és a szakvélemények a vizsgálatok után azt látják, hogy körülbelül látva ezt a trendet egy olyan 2 hónap lehet még hátra. És egy éjszaka, amikor ő volt az ügyeletes orvos, akkor bement ehhez a lányhoz, ment ugyebár osztályról osztályra, vagy kórteremről kórteremre, nézte a korlapját, és azt látta ennek a lány esetében, hogy a életfunkciók minimálisra csökkentek. És megkérdezte az elbeszélés alapján, mondom ezt, megkérdezte tőle, hogy hogy vagy. És az a lány azt mondta, hogy körülményekhez képest jól. És ki akart menni a kórteremből ez az orvos, és mondja a lány neki, hogy várj. Szeretnék mondani neked valamit. Visszafordul az orvos, hallgatja, hogy doktor úr, hisze ön Jézus Krisztusban. És ledöbben ez az orvos, és írja, hogy hát nem akarta ezt a lányt megbántani, nem akarja azt mondani, hogy igazából én gyűlölöm, utálom, szidom, átkozom. Csak annyit mondott, hogy lehet. Ki akart menni, de a lány marasztalta, és mondta neki a lány, hogy akarok neked mondani valamit. Ha csak lehet, hogy hiszel Jézusban, a te állapotod 1000-szer rosszabb, mint az enyém. Te egy elveszett ember vagy, és szeretném, hogyha tudod, hogyha én meghalok, akkor én nem meghalok, hanem csak hazamegyek. Hogy mondhatsz ilyet? Hogy jössz te ehhez, hogy ilyet mondasz? És nem volt már ereje a lánynak, de mondta, hogy nyisd ki a János evangéliumánál a Bibliámat. Ott a János 14-ben alá volt húzva egy rész. Még egy kis idő, és a világ többé nem lát engem, de ti megláttok, mert én élek, és ti is élni fogtok. Szeretnék a példázat alapján elmondani számodra, hogy nagyon sokszor átrohanunk a mi életünkön. Nagyon sokszor fel se fogjuk, hogy a mindennapokban, amiért hajszolunk, amit hajtunk, amiért az időnket, energiánkat, pénzünket, sok esetben az egészségünket feláldozzuk. A Jézusi példázat alapján az mint homok. Hogy mi olyanokra próbálunk alapot vetni a mi életünkben, amik egy-egy élet szakaszba kiderülhet, hogy homok és szétfolyik alattunk. Ott van az egészség. Egy betegségkor kiderül az, hogy az az erő, amire én olyan büszke vagyok, amire azt mondom, hogy elviszem a világot a hátamon, jön egy betegség, egy elesés, ahogy velem is történt, és kiderül, hogy ez csak egy homok. A tudás, a végzettség, amit úgy nagyon sokszor hajtunk, és büszkék vagyunk, és gőgösek vagyunk, hogy mennyi mindent tanulunk, mennyi mindent tudunk. Hadd mondjam el, hogy jön egy stroke, jön egy demencia, jön az én esetemben egy elesés, bármilyen szinten rossz irányba vehetett volna ki ez a dolog, és kiderül, hogy homok. Jön egy gazdasági válság, Magyarországon volt rendszerváltás, igaz? Emberek tömegei lettek öngyilkosak azért, mert nem tudták elviselni, hogy minden megy a közösbe. Jön egy hiperinfláció, és egyik pillanatról a másik pillanatra a pénz a valós papír értékélé inflálódik, mert eltűnik mögötte a fedezet, csak homok. Az a házasság, ahol felüti a fejét a hűtlenség, a bizalmatlanság, a csalódás, vagy az anyagi terhek, a függőségek, mert arra alapozok, hogy ez egy megingathatatlan dolog az én életemben. Bármi, ami felütés a kapcsolatnak a rothadását eredményezi, kiderül, hogy ez is csak homok. A gyerekek, akikre úgy tekintek, hogy na majd az idős korra bennük lehet kapaszkodni. Hadd kérdezzem meg hány fiatal van kint külföldön, esze ágában nincs hazajönni az anyaországba. Megkérdeznék az idősek otthonába, Pallagi útiba, hogy hol van most a te gyermeked, miért nem vagy ott, miért itt vagy, homok. És tudjátok, ezeket nem azért mondom, hogy most egy mély depresszióban, hanem pont azért, mert a horizontális földi síkot tekintjük, ezeknél nagyobb dolgokat nem tudunk beleinvestálni. Csak szeretnék egy generális igazságra mindenkinek a figyelmét felhívni, és nem a figyelmet, az igazságra a te szívedbe akarom beleégetni. Ebben az életben egyedüli, egyetlen egy biztos pont lehet, az pedig Jézus Krisztus, a szikla. És ebben a példázatban az van, hogyha viszont erre a sziklára építed az életedet, ha erre a sziklára építesz mindent, a te házasságodat, a gyermekeidet, a nevelést, mindent erre alapozol, akkor a szikla miatt, nem az építmény miatt, a szikla miatt, ha jönnek az élet viharai, mert az élet mindenkit utolér, akkor megmaradhat, megtépázódhat, de megmaradhat. És szeretném ezt ma mindannyiunknak a szívébe beleégetni. És nagyon megszorult a szívem, mikor láttam Júdásnak a történetében, hogy megbánja, bánkódik, és visszaviszi a 30 ezüstöt is. Itt van egy érdekesség, az abcselbe figyeltem fel arra, hogy az abcselbe az van, hogy elsőnek telket vesz, majd utána a 30 ezüstöt valószínűleg újra megveszi, és azt viszi vissza. Még ugyebár az evangéliumokban simán csak visszaviszi. És itt van egy ember, aki üldöznek a bűnei. És megy a papokhoz, nem tudja hova kell menni, megy vissza a papokhoz, és mondja, hogy vétkeztem, ártatlan vért árultam el. És mit mondanak a papok? Mi közünk hozzád, te dolgod. Itt van egy ember, akinek a bűn felismeréséből fakadóan üldözik az ő életét. Ziláltság van az ő életében, nem tudja hova megy, ott van a zsebében a pénz, már semmi értéke nincs annak, amit ő korábban halmozott. Benne van az a felkiáltás, segítség, üldöznek a bűnöm, segítség! Mi közünk hozzád, te dolgod? Kérdem én, milyen egyház ez? Milyen egyház az, milyen vallás az, amelyik nem tud mit kezdeni a bűnbe szakadt emberrel? Te dolgod. Ember, téged nem oldoz fel, az Istenhez kell menekülni. Értsük meg, nála van a bűnnek a bocsánata. Ha sorompó, ő tudja odarakni, ne lépd át. Jézus Júdást válaszút elé helyezi. Vagy tedd ki most! Vagy akkor cselekedj úgy, ahogy te jónak látod. Éld a te életedet. Én nem szólok bele. A jó atya engedte a fiút elmenni. Kiadta a rá első júst. Nem ment oda a disznóvájúhoz. Döntened kell, mert különben nem tud téged az atya visszafogadni, nem tudja kitárni a karjait, nem tud téged elédbe futni, nem tudja rádadni a tiszta ruhát, nem tudja az elpecsételt gyűrűt odaadni a te ujjadra. Júdást Jézus még időben figyelmeztette. Ma Isten nekünk is kínálja, én úgy gondolom, a szabadulásnak a lehetőségét, és az is volt bennem, hogy ma lenne lehetőség dönteni Krisztus mellett. Szeretném, ha majd ezért imádkoznánk, hogy van-e bárkiben, felismerte, mint én, azt a júdási jellemvonás bármelyikét, hogy én Krisztust most meg akarom ismerni. Nem az ő kezét, nem az ő gyülekezetét, nem a tanítványi közösséget. Én Krisztust szeretném megismerni. Vissza akarok térni az atyai házhoz. Elég a tékozlásból. Megundorodtam már magamtól. Undorodom, hogy visszamegyek mindig a bűneimhez. A bűneim rabja vagyok, fogja vagyok. Nem tudom azt tenni, hogy ne lopjak. Nem tudom megtenni, hogy ne kattintsak, ne nézzem meg, ne okozzak magamnak örömöt. Nem tudom megtenni, hogy ne hazudjak, ne legyek indulatos. Nem tudom megtenni, hogy ne bántsam, ne jöjjön ki belőlem az óember. Ön erőből mindez nem megy. Vagy ott van a te életedbe a szikla, hogy a Lukács evangéliuma leírja, hogy ássál le, keresd meg azt az alapot újra, hogy rá tudsd építeni a te életedet. Mennyi mocsok van már azon a sziklán, ha egyszer már volt szikla az életedben? Mennyi minden telítette el? Meddig állsz benne? Térdig, fulladozol, meddig vagy benne? Isten minket, Júdást döntés elé állítja. Jézushoz oda lehet menekülni. Szeretnék ezért imádkozni. És van lehetőség megtérni, visszatérni. Van lehetőség az életünket újra rá alapozni. Van-e, aki szeretne most döntést hozni Isten mellett, vagy itt az elhangzottak mellett? Szeretném majd, ha meghajtott fejjel imádkoznánk, de szeretnék egy kéz felemeléssel. Jelezd, hogy van-e benned ilyen jellegű elhatározás, hogy imádkozzunk ezért? Köszönöm. Kérlek, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Drága Istenem, te lábad elé tudunk mindig visszatérni. Istenem, azt kérem, hogy bocsáss meg minden bűneinket, bűnömet, Atyám. Bocsáss meg a tékozlást. Bocsáss meg, hogy nem a te személyedet, hanem csak a feladatokat, szolgálatokat követem. Istenem, segíts téged megismerni. Istenem, segíts újra téged megtalálni. Bocsásd meg a tékozlást, bocsásd meg a visszatéréseket a bűnhöz. Segíts, adj a te szent szellemed erejét a mindennapokba, hogy be tudja tölteni az én szívemet, szellememet, az a vágyódás irántad, ami mindennél nagyobb érték és kincs, mint az összes földi dolog, ami adhat. Istenem, adj erőt, lehetőséget, hogy a sziklára tudjam építeni az én életem minden területét. Adj ehhez bölcsességet. És Istenem, alárendelem minden képességemet, hogy az Isten országát magamban és a gyülekezetben és a világban képviselve tudjam építeni. Drága Istenem, segíts egy személyes Krisztus kiformálódását bennem. Ámen. Zárásként pedig a Zsoltárok 62. részétől szeretném felolvasni a 6. és a 10. verst. Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok reménységet. Csak ő az én kősziklám és szabadítóm. Erős váram, nem ingadozom. Istennél van segítségem és dicsőségem. Erős sziklám és oltalmam az Isten. Bízzatok benne mindenkor ti népek. Öntsétek ki előtte a szíveteket. Isten a mi oltalmunk. Amen.